És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetés alapigét, és majd utána imádkozunk, ahogy megírva találjuk a Bírák könyvének 6. fejezetében, a 33. verstől olvasom az Isten igéjét a fejezet végéig, a 40. verstől, majd a még a 7. fejezetből, pedig a 9. verstől olvasom az igét, majd ezt újra mondom, mikor odaérek. Midján, Amálek és a keleti törzsek mind egybegyűltek, átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek Jezreel síkságán. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt. És hadba szólította Abiézer nemzetségét, azután követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követet küldött Asérba, Zebulonba, meg Naftaliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Gedeon ekkor azt mondta Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogy megígérted, akkor én most kiteszek egy fűr gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, a föld pedig mindenütt száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogy megígérted. Úgy is lett, Amikor másnap korán fölkelt és kinyomkodta a gyapjú fürtöt, harmatot facsart ki belőle egy egész csészényi vizet. Gedeon azonban ezt mondta Istennek: ne haragudj meg rám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjú fürttel, most maga a gyapjú fürt maradjon száraz, a föld pedig legyen mindenütt harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán. Csak a gyapjú fürt maradt száraz, a földet pedig mindenütt harmat borította. Tehát a 7. fejezetből most a 9. verstől olvasom a 14. versig. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr: kelj föl, támadd meg a tábort, mert kezedbe adtam azt. De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, púrával a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és rámetsz támadni a táborra. Lement tehát legényével, púrával egészen a tábori előőrsökig. Midján, Amálek és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint a sáskahad. Tevéiknek nem volt se szeri, se száma, annyian voltak, mint a tenger partján a homok. Amikor Gedeon odaért, együk éppen az álmát mesélt el a társának. Ezt mondta: azt álmodtam, hogy egy kerek árpa kenyér gurult le Midján táborára, és amikor a sátorhoz ért, nekiütközött, úgy, hogy az ledőlt, felborította a sátort, pedig összedőlt. A társa így felelt neki: nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midjánt és az egész tábort. Uram, szeretnénk mi is hozzád kiáltani. Segíts meg bennünket, növeld a mi hitünket. Tégy bennünket a szószoros értelmében hívő gyermekeiddé. Bocsáss meg a mi kételkedéseinket, a bizonytalanságainkat. Látod, milyen elesettek tudunk lenni. Mennyire földhöz ragadtak vagyunk, mennyire nem láthatjuk azt a láthatatlan világot, amelyet olyan sokszor szeretnénk látni. De te a hitre, irántad való gyermeki bizalomra utasítottál bennünket. Könyörülj, Uram, rajtunk, hogy valóban élő eleven hitünk lehessen, amellyel mindig beléd kapaszkodhatunk, amelyel építhetünk ígéreteidre, szavadra. Ajándékozz meg egyen-egyen bennünket ezzel a drága gyermeki hittel. Amen. Egy kicsit a bőség zavarába vagyunk, amikor a hitről kell beszélni, hiszen a Biblia rengeteget tanít a hitről. Délelőtt is hallottunk éppen nagyon komoly kijelentéseket a hitről. Most szeretném csak olyan költői kérdés formájában megismételni azt, amit reggel hallottunk, hogy ott van-e a készség benned, hogy felvedd a békesség evangéliumának saruját, kész vagy-e hirdetni a békesség evangéliumát. Nem kell rá most felelni hangosan, de a szívetekbe feleljetek rá, hogy kész vagy-e. Vagy gyakorlod-e ezt? Nem tudom pontosan idézni, de megpróbálom. Luther egyszer nagyon megintette a kegyeseket. Azt mondja: ti kegyesek, akik rózsák és liliomok között és kegyesek társaságában szerettek üldögélni, ki üdvözülhetett volna valaha is, ha Jézus Krisztus is így tett volna, ó, ti Krisztus árulói! Mit mond Luther? Hát mi nagyon jól szeretünk a Biblia órán kegyesek társaságába üldögélni, de menni, mondani, megélni, a világ elélni a hitünket, az nem olyan egyszerű. Azt nem szeretjük. Sokan azt mondják, ó, nekünk nem is kell tenni semmit, Isten mindent megtesz. Hát ne beszéljünk ilyeneket, mert az Úr Jézusnak mit mond az ige? Az egyház, a teste, a keze, lába, a szeme és a szája. A Szentlélek, itt is mit olvasunk? A Szentlélek Gedeont magára öltötte, és erre megfújta a kürtöt. Tehát a Szentlélek Isten végez el mindent, de nekem kell megcselekedni azt, amit ő parancsol. Az igének meg kell valósulnia. És látjuk, hogy ehhez bizony az embernek nem sok kedve van. Mert hát sokszor kinevetnek, kigunyolnak, megtámadnak, bántanak bennünket. Hát nem egy könnyű dolog ebbe a világba menni, vinni az evangéliumot, pedig azt mondja az Úr Jézus, azt üzeni keresztelő Jánosnak, ugye elmondja a csodákat, és hogy a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Milyen szegényeknek? Szegény bűnösöknek, akik rászorulnak a kegyelemre. Azoknak hirdettetik a drága evangélium, hogy megbocsátottak a bűneit, hogy tied a kegyelem, hogy tied az örök élet. Ez a drága evangélium Jézus Krisztusért, ami drága úrunkért, az ő véréért. És aki ezt elhallgatja hívő létére, hát az olyan, mint az egy talentumos szolga, aki elásta azt a bizonyos egyetlen talentumát, és számon kérte az Úr. Tehát nekünk küldetésünk van. De hát ebben teljesen józannak, tényleg úgy kell viselkednünk, úgy kell megélnünk, hogy a Róma 8.14-ben mondja az ige, hogy akiket pedig az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Akiket az Isten lelke vezérel. Tehát egyszerűen egy felső parancs, egy isteni vezényszó, egy katonai parancs, amire nekem mozdulni kell. Nekem így, neked úgy, tehát ne egymást utánozzunk, hanem ahogy a Szentlélek vezet, csak hogy hallgassunk a szavára. Ne legyünk engedetlenek. Ugye a Biblia tele van az engedelmesség szóval. Hát gondoljatok, mit mond Sámuel Saul királynak. Azt mondja, olyan az engedetlenség bűne, mint a varázslás bűne. És akkor azt mondja, jobb a szófogadás a kosok kövérénél, és az engedelmesség a véres áldozatnál. Tehát meg kell érteni, hogy az igének meg kell történni. Egyszer egy amerikai lelkész szolgált nálunk a Jonatán, és akkor ott elmagyaráztuk neki, hogy a magyar nyelvben van nekünk egy csodálatos szavunk, mert angolban így mondják, az Isten szava. Mondja, nekünk van egy különleges szavunk, hogy az ige. És elmagyaráztuk, mit jelent az ige. Most jól tessék, a nyelvtanban megtanultuk. Cselekvést, történést, létezést kifejező szó. Hát ez teljesen újongott a Jonatán, hogy ezt el fogja mondani Amerikában, hogy nekünk milyen drága szavunk van az igére. És képzeljétek el, tényleg meg kell történni cselekvést, létezést, történést. Tudnék, az Isten szava valóságos. Valóra kell válnia. Az nem valami keleti meditáció, ami elszáll a fejek fölött, hanem meg kell valósulnia. És ehhez kell a hit. Ez hit nélkül nem megy. Én hit nélkül nem tudok engedelmeskedni. Hát hogy is tudnék? Hát ahhoz kell a bizonyosság, a hit, hogy figyeljetek Gedeont. A szövegre nem tudom, figyeltetek-e, hogy mit mond. Azt mondja az Úrnak, hogy megfújja a kürtöt, aztán eljön a bizonytalanság. Azt mondja Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogy megígérted, ugyan? Hát nem elég neki, hogy megjelent az angyal, nem elég, hogy így szájába rágta, megmondta, megmondja, megígérted. Nem elég. Hát a mi hitetlenségünk határtalan, testvérek. Meg az enyém is. Komolyan. Hihetetlen hitetlenek tudunk lenni. Tehát egyszerűen nem fogjuk fel, hogy az a valóságos Isten, ha megígérte, ha mondta, miért nem elég nekem? Miért kell neked jelek, csodák? Amikor a királyi tisztviselő megkéri az Úr Jézust, hogy Uram, gyere el, mert a fiam halálán van. Erre Jézus meggyógyítja, de azt mondja neki is, meg az ott álló zsidóknak, ha nem láttok jeleket, nem hisztek. Hát most ezt látjuk. Nem látnak jeleket, nem hisznek. Hát ilyenek vagyunk. Na persze, láthatjuk ebből az igéből, hogy milyen kegyelmes az Isten. Ugye azért legyünk egy kicsit alázatosak, hogy ez a Gedeon óriási feladatot kapott. Hát ez nem volt egy hadvezér, ez nem volt egy kiképzett tábornok, ez nem volt egy Napóleon, aki mindent tudott, hogy kell egy hadműveletet véghez vinni. Hát ez egy egyszerű, gazda ember volt, aki nem értett a hadászathoz. Hát teljes zavarba és félelembe volt. És hogy tényleg én vagyok, uram? Hát én megmondom, én is így voltam, mikor elvégeztem a teológiát, illetve egy részét csak, ma akkor lelkészé voltak, és mikor meghívtak ilyet, de teljes bizonytalan voltam én is. De mi volt a bizonytalanságom alapja? Nem akartam menni. Ez volt a bizonytalanságom alapja. De aztán én is igét kértem, kaptam, tehát de ő kapott igét, és most jeleket akar. Igen, mi jeleket akarunk, hogy uram, bizonyíts be, hogy ezt te mondtad, hogy nekem kell menni, hogy ez az én dolgom, adjál nekem erre jelet. És akkor kiteszi ezt a bizonyos gyapjúfürtöt, akkor egyszer a gyapjúfürt legyen vizes, a föld száraz, aztán legyen a föld vizes, meg a gyapjúszáraz, akkor majd elhiszem, hogy te mondtad. De akkor még mindig bizonytalan. Hát ilyenek vagyunk. Figyeljetek meg, az Úr Jézus mitől szenvedett legjobban? A tanítványok hitetlenségétől. Azt mondja, meddig szenvedlek még titeket? Ti hitetlen nemzetség. Meddig szenvedlek titeket? Na, hát minket is szenved a mi Úrunk, de látjátok, milyen kegyelmes, hogy elszenvedi, segít. Segít, hogy Gedeon hitre jusson. Nem mondja neki, aj, de hitetlen kutya vagy. Tanítványainak mondja. Tehát elvárja Isten, és most itt egy kicsit vissza kell csatolnunk, hogy miért vagyunk mi ebben a helyzetben. Szoktam ezzel viccelni, hogyha még mikor érdem voltam, ha helyettem a szószékre egy 3 méteres angyal ment volna fel, akkor az emberek tudták volna, van Isten, meg kell térni. Szoktam viccelni, hogy a Juliska nénit kilökték volna a padból, a gazdagok. Mert akkor mindenki ott lett volna. Figyeljetek meg Isten zsenialitását. Szétválasztja az embereket. Pont a hittel. Mert az emberek egy része nem akar hinni. Egyszer azt mondta nekem egy erőműves kollégám, majd ha bemutatkozik nekem az Isten, akkor elhiszem. Mondtam, jaj lesz neked, ha ő bemutatkozik neked. Tehát megáltalkodottak vagyunk. Keresni kéne az Istent, az embernek, mert hát a teremtésből tudhatjuk, hogy ő van. Ahogy Pál apostol mondja a Róma 1-ben, hogy a teremtettség értelmes vizsgálata révén megtudhatjuk, hogy ő van. Hát ha valamikor tényleg, ma tényleg tudható, hogy van Isten. Ma tényleg tudható. Tudomány oda jutott, hogy a legvadabb evolúcionista, aki a könyvében azt írja, a legszívesebben kiirtanám az Isten hívőket, Dawkins, ez a biológus, múltkor olvasom tőle, hogy recseg ropog az ő evolúcionista hite is. Hát még ő is megrendült. Olyan dolgokat tapasztalunk, és olyan világos, hogy nem lehetséges, hogy a genetikai kód magától létrejön. Nem lehetséges. Egyszerűen képtelenség. De csak meghallgatni, nem én mondom, hanem a legnagyobb tudósok mondják. Erwin Schrödinger azt mondja, meg vagyok döbbenve, hogy a körülöttem lévő valóságos világ tudományos képe milyen tökéletlen és hiányos. A tudomány sok, Nobel-díjas, sok tényszerű információt közöl velünk, az összes tapasztalatunkat csodálatosan egységbe, rendbe szervezi, de mélyen hallgat mindenről, ami valóban közel áll a szívünkhöz, ami valóban fontos a számunkra. Egy szót sem mond nekünk a pirosról, a kékről, a keserül, az édesről, a testi fájdalomról, a testi élvezetekről, semmit sem tud a szépről, a csúnyáról, a jóról, a gonoszról, Istenről, az örökké valóságról. A tudomány néha úgy tesz, mintha válaszolna ezekre a kérdésekre, de a válaszai gyakran olyan ostobák, hogy nem is veszük komolyan őket. Na de most tessék meghallgatni, csak egy kis rövid John Lennox könyvéből idézek egy pár sort, hogy egyetlen rossz helyen lévő betű, tehát egyetlen rossz helyen lévő információ a genetikai kódban teljesen megváltoztatja a szöveget, de minden másban is. A program már is működésképtelen. A fenti év lényegét nagyon jól megvilágosítja a következő egyszerű valószínűségi megoldás. Sokféle különböző aminósav közül a fehérjék felépítésében csak 20 vesz részt. Ez is egy furcsa dolog, csak az a pont az a 20. Úgy, hogyha lenne egy készletünk, amely mind a 20-at tartalmazna, akkor 1/20 lenne annak a valószínűsége, hogy a megfelelő aminósavat választjuk ki a fehérje meghatározott helyére. Tehát annak a valószínűsége, hogy 100 aminósavat helyes sorrendbe helyezzünk, 1/20 a 180-on. Ami körülbelül azt jelenti, hogy egy aránylik a 10 a 130-hoz. Ez olyan óriási szám, hogy ez teljes képtelenség. Ez lehetetlen. Egyszerűen lehetetlen, csak tudatosan lehet. Tehát semmiféle véletlen itt nem lehet szóba. Sir Fred Hoyle, ez a nagy csillagász azt mondja, hogy, mert tulajdonképpen végül oda jutnak, hogy a több százezer fehérje van a programban. Ez azt jelenti, hogy egy aránylik a 10 a 40 000-en. Ez van, elképzelhetetlen, értitek? És erre azt mondja Sir Fred Hoyle, hogy az élet spontán kialakulásának ez a valószínűségét egy olyan tornádó valószínűségéhez hasonlítom, amely végig söpör egy roncstelepen, és összerejek egy Boeing 747-est. Igen. És akkor erre azt mondják, hogy nincs Isten. Erre meg az Isten azt mondja, hogy akkor jaj neked. De miért kell nekünk hinni? Miért nem mutatja meg magát? Miért nem jönnek az angyalok? A zsidók is azt kérték, hogy egy nyitott ég, mutass nekünk mennyei jelet. Akkor nem értik, hogy Isten eltiltott bennünket a látástól. Amikor kiűzött a paradicsomból, akkor eltiltott. Ez a büntetésünk. Testvérek, ez egy súlyos büntetés, hogy én nem láthatok a láthatatlan világba. És ezt el kell hordoznunk alázattal. És most visszatérek ahhoz, hogy itt van Isten zsenialitás, hogy így választja szét az embereket, az alázatos elfogadja a hitet, a gőgös nem. Az azt mondja, majd ha látom, majd ha bemutatkozik nekem az Isten. Az alázatos meg azt mondja, szólj Uram, mert hallja te szolgát. És így választ szét bennünket az Isten. Pál apostol egész világosan megmondja, hitben járunk és nem látásban. Pedig nagyon szeretnék én is látni, veletek együtt. De nem adatik meg. De hát ez nem jelenti azt, hogy akkor én nem láthatom, hát sok mindent nem látok, mégis van. Gondolataidat sem látom, de reméljük van mindegyikünknek. És ezer dolgot tudnánk mondani, csak ebbe a látható világban, amit egyáltalán nem lehet érzékelni az érzék szerveinkkel, és mégis van. És miért nem hiszük el, hogy egy másik dimenzió, egy egészen más világ, amit mi mennyei világnak mondunk, hogy az van. És erről mondja a zsidókhoz írt levélben az ige, hogy mi is a hit. Azt mondja, a hit pedig a remélt dolgokba való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát még egyszer, a remél dolgokba való bizalom, és a nem látható dolgok értéről való meggyőződés. Tehát ez a biblikus hit. Erre vagyunk utalva. De Isten azért mégsem hagy bennünket teljesen jelek nélkül, meg bizonyosságok nélkül, hanem igenis, azért minden ember életében vannak megrendítő pillanatok és csodák, amikor az ember szinte látja. Most ő volt, most ő cselekedett. Most itt van az Úr, és akkor az ember szíve megrendül. Hát sokan átélünk sok nehézséget az életbe. Én emlékszem, mikor a fiunk csontdaganattal operálták, és a professzor mondta, hogy majd a műtőbe dönti el, hogy levágja a gyerek lábát, vagy sem. Na, lényeg az, hogy a műtét napján az volt az útmutató ige, békesség, békesség, meggyógyítom őt. Akkor én teljes bizonyos voltam, hogy meggyógyítja. És hiába mondta a professzor úr, hogy ez olyan daganat, ami ki fog újulni, én tudtam, hogy nem fog kiújulni. Miért? Mert az Isten azt mondta, meggyógyítja. Hát most már 56 éves, még nem újult ki. Tehát értitek, hogy ráállunk hitben arra, amit az Isten mond. Mert mi is az én hitem alapja? Az a látomás, amit a szomszédasszony elmesélt nekem? Tehát arra akarom építeni a hitemet? Vagy valami látnokok, mágusok, varázslóknak a sötét kijelentései? Erre építem a hitemet? Vagy pedig erre a drága ígére, ami kijelentetett? Az Úr Jézus azt mondta, hogy ebbe hihetsz, az ígében. Így mondta mindig, valami hihetetlenül felértékelte az Úr Jézus a Bibliát. Miért? Mert az ő szava. Ezt ő mondta. A Szentlélek által ő jelentette ki. És ezért ő ragaszkodott hozzá. És mindig a zsidók vitáját azzal zárta le, hogy meg van írva, vagy hogyan olvassátok. Minden teológiai problémát az ige alapján lehet csak hitelesen megoldani. Semmi más alapján. És itt van a hit kérdése, hogy én hiszek-e ebben. Sőt, azt mondja itt a zsidó levél 11.6-ban az ige, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát az Isten keresők mindig jutalmat kapnak. Az Isten keresők soha nem fognak üres kézzel elmenni. Az Isten keresők meg fogják találni az Isten. Csak nem mindegy, hogy hol keresem. Mert annak, akik a spiritisztáknál keresik az Istent, vannak akik a mit tudom én, a hindu guruknál, meg mindenféle mágusoknál keresik az Istent, soha nem fogják megtalálni. Isten eljött ebbe a világba, elküldte az egyszülött fiát, csak is Jézus Krisztus által láthatjuk őt. És mit hallottunk reggel Zoltán testvérünktől, hogy ő a szívével látja, a lelkével, a hitével látja, és csak is így láthatjuk. Csak is így láthatjuk. De ez csak akkor lehetséges, ha valaki megtér. Majd erre mindjárt visszatérek, mert még egy kicsit azért ezt a hit kérdését szeretném jobban realizálni, hogy ez nem a sötétbe ugrás. Ez nem egy vak hit. Mert akkor volna vak hit, ha azt mondanám, hogy a szomszéd asszony látomására építem az én hitem. Ez egy vak hit. Ez pedig egy isteni dokumentumra épült hit, egy logikus, világos, kijelentett beszéd, igére épített hit. És nagyon komolyan kellene ezt vennünk, hogy megvizsgáljuk, hogy valóban hiszünk-e. És ha nem, akkor mit lehet tenni? Hát könyörögni, ahogy a tanítványok könyörögtek, hogy Uram, növeld a mi hitünket. És ő növeli. De Jézus mindig csodálkozott. Azt mondja a tanítványok, hogy van az, hogy nincs hitetek? Nem értette. Ő egyszerűen nem értette a mi hiteltlenségünket. Hát azért nem értette, mert én sokat gondolkoztam, mert hát ő is itt járt közöttünk, testben volt, de ő azért nem értette, mert ő az atyával bensőséges kapcsolata volt. bensőséges kapcsolata, állandó kapcsolata volt. És amikor én is így vagyok az Úr Jézussal, abszolút nincs itt bizonytalanságom. Akkor teljes bizonyosságban vagyok. Ezt sokszor idézzük Napóleont abban a dologban, hogy hát ő felfedezte, hogy az emberek milyen hitetlenek, és azt mondta, hogy az emberek mindent készségesen elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliába. Na de ez miért van? Azért, mert romlottak vagyunk. És ezt, pont ezt a Szentírást nem akarjuk elfogadni. Minden ostobaságot elfogadunk, bármilyen kacsa fölreppen, akár Kínába, akár Amerikába, televízióban megjelenik már, mi elhisszük. Hát nem szabadna, és nem is szabad ezt összekeverni, és a hitnek van egy olyan dimenziója, amit az Úr Jézus mindig kiemelt, a bizalom. A bizalom. Tehát az emberi hit, az emberekhez való viszonyunkban is a bizalom egy nélkülözhetetlen dolog. Hát most gondoljatok, elvenni feleségül egy kislányt, férhez menni egy fiúhoz, hát mekkora bizalom kell ahhoz, ugye? Ami már a legtöbb fiúba, lányba manapság kezd kifogyni, aztán nem is kötnek házasságot. Nincs meg a bizalom. Így mondta nekem egyszer egy fiú, azért a rövid idejért nem érdemes egy milliós lakodalmat csinálni. Meg a vállópert is megtakarítjuk. Hát így is lehet gondolkodni, de ez a teljes bizalmatlanság. És ez, én úgy érzem, ha én a párom iránt így viselkedtem volna, hát ez valami iszonyú sértés. Ez egy óriási sértés. Mert megvonom tőle azt a bizalmat, ami tulajdonképpen a szeretetből elvárható volna. És akkor az Istentől is megvonom a bizalmamat. Tehát ez a borzasztó. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, ami nagyon fontos. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Értitek, mi a bűn? Ha hitetlen vagyok. Családlátogatások során, amikor kezdő lelkész voltam, nagyon sok helyen elmondták, férfiak is, nők is, hogy ők milyen jó emberek. Főképp az asszonyok szokták felsorolni, hogy ők nem csalták meg a férjüket, még azt is kimerték mondani, hogy nem hazudtak. És akkor kértem az urat, uram, mondj már valamit, hogy mit mondjak ezeknek. Hát nem állhatok oda megvádolni őket ezzel, azzal, amazzal, nem állhatok oda. Tehát egyszerűen megtanított az Úr. Kérdezd meg őket, hogy hiszik-e, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten, és hogy az ő személyes megváltójuk. Na, megkérdeztem. A válasz mindig az volt, hát azt nem. És akkor tudtam mondani, tetszik látni, kedves néni, ez a bűn. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem. A többi mindebből következik. Komolyan mindebből következik. Mert ha én hinnék igazán az Úr Jézusba, neki engedelmeskednék, az ő parancsai szerint tenném a dolgokat, élném az életemet, hát akkor semmi probléma nem volna. Akkor nem lenne válás, akkor nem lennének abortuszok, akkor egész csodálatos világban élhetnénk. És akkor egymás iránt is lehetne bizalmunk. De nem így van, hanem pont az ellenkezője van. És ez elég szomorú. Na most azért még a... Most megkérdezem a testvéreket, mert itt azt gondolom, hogy nincs egyetlen egy ember se, aki ne imádkozna Istenhez. Tehát imádkozó emberek vagyunk. Hol így, hol úgy, hol bizalommal, hol kétkedve, de imádkozó emberek vagyunk. Na most, de hisszük-e, mert engem Isten sokszor megintett, nagyon sokszor megintett. Mikor imádkoztam mondjuk a gyerekekért, vagy unokákért, hogy ugye a lelkemben megkérdeztem most, amit kértél tőlem, az komolyan hiszed, hogy én megadom neked? Miért ez fontos? Nagyon fontos. Az Úr Jézus megkérdezi a vakot, a két vakot. Hiszitek, hogy meg tudom tenni veletek? És akkor azt mondták, hiszünk, Uram. És ez miért fontos? Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Jakab apostol azt mondja, hogy a hitetlen, a kétszívű, a minden útjába kételkedő ember semmit nem kap az Istentől. Na itt van sokszor a mi imádságunk kudarca. Azt mondja, vagy rosszul kéritek, vagy élvezeteitekre akarjátok eltékozolni, és azt mondja, és nem kapjátok meg. És olyan szomorú, hogy hát ilyenek vagyunk. És látjátok, itt van ez a Gedeon, és hát ez is ilyen ember. Azt mondja, ahogy megígérted, de hát nem akarom elhinni. Hát ezt ígérted? Ezt ígérte. Sőt, ő átélte a csodát, és megjelent neki maga az Úr. És akkor ez is kevés neki most. Kézzelfogható materiális jeleket kér. Látjátok, milyen az Isten? Megkapja. Akkor én is kérhetek jeleket? Én megmondom őszintén, nem kérek soha. Nem kérek. Én igét kérek. Azt kérhetek. Igét kérek. Tehát ezt mindig tanácsolom is, hogy kérjünk igéket. Olyan csoportban elmondtam a mi házassági nehézségeinket, illetve még a házasság előtti nehézségeinket, és amikor én egyáltalán nem voltam hívő. 18 éves koromban kezdtem el udvarolni a mostani feleségemnek, és megkérdeztem, mert az apámtól tudtam, hogy ilyen nagy dolgokat érdemes az Istentől megkérdezni. És mielőtt elkezdtem volna neki udvarolni, egyik délután imádkoztam, hogy hát, Uram, jó lesz ez, mutasd meg. És mi volt az estége? 37. Zsoltár. Gyönyörködjél, fiam, az Úrba, és megadja a szíved kérését. Akkor éreztem, hogy szabad utat kaptam, zöld a jelző. De hát akkor hívők miért nem kérdezik, ha én hitetlen rétemre megkérdeztem? Persze, mert tudtam a hívő apámtól. És ez nagyon fontos volt nekem, és nem akartam ebbe, hogy így mondjam, bakizni, hogy nagy butaságot követek el. Tehát most is azt mondom a testvéreknek, ha bizonytalanok vagyunk valamiben, hát persze azt nem kell megkérdeni az Úrtól, Uram, ellophatom a szomszéd bicikléjét, hát ott van, ne lopj. Tehát most csak viccesen mondom, de vannak alapvető dolgok, hogy nem kell megkérdezni. Nem kell megkérdezni. Mert azt tudhatom az igéből. Vannak dolgok, amiket meg megkérdezhetek, mert nem tudom, hogy nekem tényleg itt kell szolgálni, vagy ott, vagy ezt a leányt kell feleségül venni. Tehát nagy dolgokban bizony fontos, hogy megkérdezem. De nagyon sokszor megelőz bennünket az Úr. És már szól is. És már mondja is az ige által. De az ige által mondja. Sokszor persze emberektől szeretjük mi hallani. De elmegyünk mondjuk lelki gondozókhoz, vagy olyan hívő testvérhez, akiben bizalmunk van, és őtőle próbáljuk megkérdezni a dolgokat. Én ilyen nagy dolgokban nem adok választ senkinek. Ez mindenki maga felelős, kérdezze meg az Urat. Ahogy Józsefát király mondja Akáb királynak, hogy előbb kérdezzük meg az Urat. Mert ugye a hitetlen király az ment volna a maga útján, és akkor a hívőnek azért eszébe jutott, hogy megkérdeztük egyáltalán Istent. Ugye? Tehát kérdezzük meg az Urat. És a nagy döntéseink előtt. Most látom például a fiatalok úgy mennek nyugatra, mint a fecskék. Egyszerűen tényleg ott a helyük. Isten ott akarja őket látni, mert hívők is ám. Ott akarja Isten őket látni. Hát meg se kérdezik. Hát én emlékszem, én is így jártam. Én se kérdeztem meg Istent, én is. Akartam engedni a csábításnak, de ez Isten szólt. Hogy hívő vagy? És meg se kérdezted? Ilyen nagy dolgokban te magad akarsz dönteni? Hát megkaptam az igét. Úgyhogy megdermedtem. Ezen a helyen megáldalok. Azon nem. Maradtam. Tehát azért mondom ezeket a példákat, hogy értsük meg, mit jelent hitbe járni. hogy a vezetés, az igei vezetés, sokan tagadják. Hát én teljesen megdöbbenek, mikor lelkészek azt mondják, hogy nincs igei vezetés, hanem a hívő ember a Biblián nevelt agyával és bölcsességével eldöntheti a dolgokat, és ezt nem kell megkérdezni az Urat. Hát, én nem vagyok annyira bölcs. Én azért jobban szeretem, ha az Úr vezet engem, és nem az én tyúkeszem. Tehát Francis Schaeffer hoz egy példát, hogy képzeljük el, hogy a világ egyetemben csak két ember van. Egy ateista, meg egy hívő. Aztán egy szobában vannak, és a szoba falán ott van egy óra. És az óra megáll. Erre mind a kettő azt mondja, hát kár, hogy megállt az óra. Az ateista azt mondja, hogy hát fölmehetnék, valamelyikünk fölmehetne megindítani az órát. Erre a keresztény azt mondja neki, amiről már előtte vitatkoztak, hogy van Isten, az ateista azt mondja, nincs Isten, azt mondja, én megkérhetem, mint keresztény, hogy az én uram indítsa meg az órát. Erre azt mondja az ateista, na most már tényleg tudom, hogy bolond vagy. Erre elmondja a saját történetét. És ezt érdemes meghallgatni. Hadd mondjam el a tapasztalatból merített példát. Egy éjjel az Atlanti-óceán felett repültem. 1947-ben volt, amikor az első európai utamról tértem haza az Egyesült Államokba. A gépünk egy régi típusú DC-4, két pár motorral a szárnyán, az óceán közepe táján volt, hirtelen mindkét motorja leállt az egyik szárnyon. Előzőleg már sokszor repültem, így megéreztem, hogy valami nincs rendben. Emlékszem, azt hittem, mindjárt az óceánba leszünk. Jó lesz kabátot venni. Közben azt mondtam a kisasszonynak, valami baj van a motorokkal? Ő egy kicsit fölényeskedett, maguk utasok mindig azt gondolják. Így vállat vontam, a kabátot vettem. Még le se ültem, amikor felhangzott a pilóta izgatott bejelentése, bajba vagyunk, gyorsan vegyék fel a mentőöveket. Estünk, és a holdfényt nélküli éjszakába láttuk a közelgő víztükröt. Zuhanás közben imádkoztam. Érdekes módon egy SOS hívást felfogtak a rádión az USA rádió állomásai, megszakították az adásukat és kisugárzozták. Egy gép az Atlanti óceán közepén zuhant a tenger felé. A feleségem hallotta a hírt. Azonnal maga köré gyűjtötte három kislányunkat, letérdeltek és imádkozni kezdtek. Ők Szent Louisba, én a gépen. Estünk. Amikor már közelről láttuk a hullámokat, mindenki felkészült, hogy becsapódunk a vízbe. A két motor váratlanul megindult, és mi végül is elértük a repülőterünket. Amikor leszálltunk, megkerestem a pilótát, és megkérdeztem, mi történt. Különös valami, amit nem tudok megmagyarázni. Igen ritka, hogy két motor ugyanazon a szárnyon leáll, de ha ez megtörténik, biztosra vehető, hogy nem indulnak be újból. Nem értjük, mi történt. Feléje fordultam, én meg tudom magyarázni. Rám nézett, hogyan? Azt feleltem, ami mennyi atyánk megindította a gépet, mert imádkoztam hozzá. A pilóta nagyon furcsán nézett rám. Hát igen. Tehát a hit. És vajon tényleg erre lehetősége van egy hívő embernek? Hát természetesen fel vagyunk hatalmazva. A gyermek joga, hogy kérhet. És ez a hit, hogy igenis mindent megtehet, mindent. Hát az egész mindenség a kezében van. Ugye, amikor Ábrahám kételkedik, és nem tudja már kivárni, mert fizikailag, biológiailag lehetetlen, hogy Sárának fia szülessen. Erre fogják Hágárt, rabszolganőt, majd azon a révén lesz fiam, lett fia. 13 évig nem beszélt ezután Ábrahám az Istennel. Miért? Mert csak az a gyerek kölött neki. De már nem volt mit beszélni az Istennel. És aztán az Isten megszólítja. Figyeljetek, hogy kezdi az Isten. Azt mondja neki, én vagyok a mindenható Isten. El Saddai, mondja neki az Úr. Én vagyok a mindenható Isten. Járj előttem, és légy fedhetetlen. ennyivel megintette. És Ábrahám meg biztos, hogy megértette. Hát igen, legyünk hívők. Ne légy hitetlen, hanem hívő. És most nézzük egy kicsit Gedeont. Tehát Gedeon megkéri az urat, hogy adjon jelt, kapott jelt. Annak idején sokszor hallottam öreg hívőktől, hogy kiteszem a gyapjut. Aztán azt is hallottam, mikor hívő lelkész mondta az atyafinak, tudod, mit ne tedd ki, hanem higgyél. De Gedeon megtehette. És még azt is megadta neki az úr, azt mondja, ha félsz megtámadni. Azért gondoljatok, 110 000 főnyi sereget 300 emberrel akarja az úr megveretni. Hát aki volt katona, az tudja, mit jelent ez. Hát ez a teljes lehetetlenség. De pont ezt akarja az Isten. Mit mondott? Nehogy azzal dicsekedjék velem szembe Izrael, hogy én szabadítottam meg magamat. És ez bántja Istent, hogy amikor meggyógyul az ember a halálos betegség, akkor mondja a bolondokat. Mert jó genetikai örökségem van, mert erős a szervezetem, meg akaratom. Aztán, amikor a nagy baj volt, akkor lehet, hogy ja Istenem. Ilyeneket nem mondjunk, legyünk hálásak. Legyünk hálások. És ne dicsekedjünk Istennel szemben, mert ez aztán az igazi hitetlenség, mert semmibe veszem őt. Semmibe veszem. Holott biztos, hogy ő mentett meg, biztos, hogy ő segített meg, biztos, hogy ő gyógyított meg. És akkor őt egyszerűen kizárom, hogy én dicsekedhessek. Tehát Isten még ilyen könyörületes is, hogy azt mondja Gedeonnak, na menjél le, hallgass meg, mit beszélnek ezek az ellenségek. És akkor kiderül, hogy Isten már megverte őket. Hogyan? Múlt időben mondom, már megvert ellenség. És most itt kapcsolódok a délelőtti előadáshoz, mert a hit pajzsa. Most értsük meg, hogy a sátán megvert ellenség. Tényleg. Akkor honnan van a hatalma? Ezt kérdezik sokan hívő emberek, hogy jó, ha kereszten legyőzte az Úr a sátánt, akkor honnan van ez a hatalma? Mi adjuk neki. Honnan van a sátán hatalma? Neki engedelmeskedek. Mert amikor a bűnt cselekszem, akkor a sátánnak engedelmeskedek. Én. Igen. Most, ha vétkezek, akkor én a sátánnak engedelmeskedek. És így adunk neki hatalmat. Így jöhet közénk, így rombolhat, tombolhat közöttünk, mert az ember adja neki a hatalmat. Isten által megvert ellenség a sátán. Legyőzött ellenség. Ugyanez ez a hatalmas hadsereg megvert ellenség. Miért? Mert az Isten azt mondta. Ha az Isten egyszer kimondja, hogy véged van, akkor véged van. Ha azt mondja, hogy megmentelek, akkor megmentelek. És Isten nem, azt mondja az ige, nem akarja a bűnös, nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ez a mi Istenünk. Ő nem akarja a bűnös halálát. És Izrael halálát se akarja, és olyan nyomorult hitű Gedeont bízott meg, de ő eljuttatja Gedeont a hitre. És mit csinál Gedeon, mikor látja, illetve hallja az álmot, meg annak a magyarázatát, és rájön, hogy ez megvert ellenség, térdre borul. Akkor térdre borul. Akkor imádkozik, akkor hálát ad, és akkor megy. Akkor megvan a hite, mert csak akkor tudsz elindulni, ha van hozzá hited. Hát ha nincs hitem, akkor ne kezdjek vízen járni. Hát ne is próbáld, mert erre nem is fogsz kapni hitet. Tehát egyszerűen átvitt értelemben viszont vizen kell járnunk. Lelki értelemben igenis vizen kell járni. Az Úr azt mondta, hogy menj, akkor mennem kell. Én emlékszem, mikor az Úr azt mondta, hogy menjek Érdre, gondolhatjátok, én aki, hát igazából fogalmam se volt a lelkészi munkáról, hát igaz, hogy elvégeztem a teológiát, 7 évig tanultam, de azt éppen nem tanították meg, hogy kell lelkészi szolgálatot végezni. És ott van 5-6 ember a templomban. Most akkor mit csináljak? Hát én megmondtam az Úrnak, Uram, én erre tökéletesen képtelen vagyok. De én hiszem, ha te odavittél, akkor ennek valami oka van. És amikor az ember ebbe így belealászkodik, világos, józanul, belealászkodik, ismerve önmagamat, a lehetőségeimet, egyszerűen most szeretném elmondani, egyetlen embert soha nem tudunk mi hitre juttatni. Soha. Azt a Szentlélek Isten az igével végzi el. És akkor ne dicsekedjük, hogy megtérítettem meg, én térítettem meg. Jaj. Ilyet nem is szabad még gondolni, se nem beszélni. Egyedül az Úr. És akkor mi az én szerepem? Hát keresztelő megmondta. Hát ki vagy te? Krisztus? Nem vagyok a Krisztus. A próféta? Nem vagyok. Illés? Az se vagyok. Hát ki vagy? Azt mondja, hang. Hang. Hát én is így voltam, hogy Uram, én csak a hangot akarom adni, de az igét azt te ad. A szót te ad a számba. És adja. És olyan fantasztikus volt nekem, aki én is úgy voltam, mint Gedeon, hogy még akkor is bizonytalankodtam, amikor már ott volt a beiktatásom, és mi volt aznap az idő az útmutatóba? Aki titeket hallgat, engem hallgat. Köszönöm, Uram. Most akkor megértettem, hogy tényleg ott a helyem. Hát nekem is kellett az igei megerősítés, hogy Uram, te itt akarsz engem látni. És higgyétek el, ez a hit, mert ha én magamtól okoskodok meg, akkor abból a nagy bukfenc lesz. Akkor én is, mert ugye a csőd, az rettenetesen átélni a kudarcot, a nyomorúságot. A teljes kudarcot, az nagy nyomorúság. De amikor az ember látja az Urat cselekedni, és dicsőítheti őt, mert ez a hívő ember gyönyörűsége. De figyeljetek meg, hogy mire való a hit. A zsidók 11-ben, hát ez döbbenetes, végigolvastam, alá is húzogattam, hát aztán rájöttem, hogy ez valami egészen elképesztő. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat az Isten szava alkotta. És ugye nem láthatóból a látható állt elő. Hitáltal ajánlott fel Ábrahám értékesebb áldozatot. Hitáltal ragadtatott el Énok. Hitnél, ugye hitáltal kapott kijelentést Noé. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám. Figyeljétek, mindent hitáltal. Ami lelki ajándék, hitáltal költözött át az ígéret földjére. Hitáltal kapott erőt arra, a meddő sárával nemzetséget alapítson. Hitáltal haltak meg mindezek. Hitáltal meghalni bizony. Nagyon fontos. Aztán hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, hitáltal áldotta meg Izsák Jákobot és Ézsaut, hitáltal rejtegették Mózest, hitáltal hagyta el Egyiptomot, hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, hitáltal nem veszett el Ráháb, és mit mondjak még, mondja az apostol, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Refét, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről, a prófétákról. Ezek, most figyeljetek, ezek hitáltal országokat győztek le. Igazságot szolgáltattak. Ígéreteket nyertek el. Oroszlánok száját tömték be, mint Dániel, ugye. Tüzerejét oltották ki, mint Sidrák, Misák és Abednego. Kardélétől menekültek meg. Betegségekből épültek fel. Háborúkba lettek hősökké. Idegenek sekereit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Ismét mások, hitáltal, ugye itt nem írja hozzá, megszégyenítéseket, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket, börtönt is megkövezték, szészt fűrészelték. Állítólag Ézsaiás prófétát. Kardélyre hányták őket. Jók és kecskék bőrébe bújtostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Tehát, ugye itt az Isten igéje milyen józan. Egyesek óriási győzelmeket arattak, sikereket, mások hihetetlen szenvedéseket hordoztak el a Krisztusért. Hitáltal. És minden csak hitáltal. Isten országában nincs más lehetőség hitáltal. Ugye a mai ígében is az Úr Jézus mit mond az útmutató szerint Máté evangéliumában, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, akkor semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. És odaállítja a nagy tanítványok elé kicsin gyermekeket. És ez a gyermeki bizalom kell legyen a szívünkbe, testvérek. Ez én drága Uram iránt. Sokan megkérdezték már tőlem, hogy miért vagyok én olyan biztos? Hát testvérek, aki az életét adta, értem. Annak nem hiszek. Hát, ha valakinek, csak annak hiszek. És csodálatos a mi Urunk, igazán csodálatos Isten, és legyen bizalmunk. És ha nincs, kérjünk. Akkor kérjünk. És azt mondja az Úr, igaz, hogy bölcsességről valakinek nincs bölcsessége, de nyugodtan mondhatom, akinek nincs hite, kérje az Úrtól. És meg fogja kapni. Nem olyan könnyű, és az emberek észre se veszik, hogy ők nem hívők. Járnak a templomba, de ha rákérdezzek, hogy hiszel az Úr Jézusba, kiderül, hogy nem hisz benne. Jó ember, legjobb ember, nagy tanító, mindenfélet mondogatnak arról, figyeljetek, mit mondott magáról. Azt mondta, aki engem lát, látja az atyát. Én és az atya egy vagyunk. És erre azt mondja, ezt már idéztem a testvéreknek, hogy hát ez lehetetlen. Egy ember ilyet nem mondhat. Ha normális ilyen embert, ilyet nem mondhat. De az Úr Jézus azért mondta, mert így igaz. És ez a csodálatos, ami Urunkban. És ezért az is olyan bizonyosság, hogy a bűnbocsánat, és ezt hagytam utoljára most, mert délelőtt erről sokat hallottunk a tüzes nyilakról, és szeretnék idézni Luthertől, aki ugyancsak összekapcsolja a hitet és a megtérést. Azt mondja, ezt gyakran kell hirdetni az embereknek, nehogy becsapják magukat, és azt képzeljék maguk felől, hogy hisznek. Pedig ma egyszer vannak a hittől. Fel kell előttük tárni, hogy csak azok az igazi hívők, akiknek igazán megfájdul a szívük a bűneik miatt. Na, ez most egy jó recept, tessék ebbe belegondolni. Fáj neked? Hát én nemrég olyat éltem át, hogy majdnem belehaltam. Annyira szégyeltem, annyira fájt, hogy én megbántottam az én drága uramat. Akinek nem válj, az nem hívő. Tehát azok a hívők, akiknek igazán megfájdul a szívük a bűneik miatt. Egész más dolog az, ha az embernek nincs igazi bűnbánata, az ő hite akkor csak amilyen festett hit, mert az igazi hitnek vigasztalást, az Isten előtti örömet kell hoznia magával. Mikor? Amikor megvallom, és ő megbocsát. A bűnt csak így lehet rendezni. Úgy nem lehet a bűnt rendezni, hogy kimondják okos pszichológusok, hogy ez a bűn se bűn, meg az se bűn, meg ez se bűn, meg az se bűn. Hát ez nem megoldás. A lelkiismereted meg azt, hogy kell mondani, de igen az. Tehát az igazi hitnek vigasztalás Isten előtt örömet kell hoznia. Az ilyen vigasztalást és örömöt senki nem tudja átérezni, hogyha nem volt előbb a szívébe bűnbánat és megrettenés, amit Krisztus a Máté 11-ben mondja, a szegényeknek az evangélium hirdetetik. Hát testvérek, most így vizsgáljuk meg a mi szívünket, hogy hitben vagyunk-e. Pál is ajánlja a korintusiakat, magatokat vizsgáljátok meg, hogy hitben vagytok-e. És nem, ha nem, akkor mit kell tenni? Hát először is halljuk meg bűnnek. Rájöttem, hogy a dolgainktól nem tudunk úgy megszabadulni, hogy azt mondom, hogy jó, elhagyom. Akár a pálinkától, akár a kábítószertől, meg akár melyik bűntől. Nem tudok megszabadulni, ha csak úgy elhagyom. Megszabadulni csak úgy lehet, ha megvallom, hogy ez bűn, méghozzá ellened vétettem, Uram. És akkor, ha ezt őszintén bánom, ha emiatt fáj a szívem, hogy én megbántottam az én drága Uramat, ez az a bizonyos megrettenés az Isten előtt, ez az összetört szív, a töredelem, amiről délelőtt is hallottunk, akkor a bocsánat csodálatos. Akkor a bocsánat csodálatos. És akkor mindig az történik, amikor megkapod a bocsánatot, vagy teljes békesség, vagy újonkó öröm, megcsendül a szívedbe a hála dicsőítőjének. Hát így legyen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, Te igazán ismersz bennünket, hiszen Te formáltál, és tudod, hogy porból formáltattunk. És köszönjük, hogy olyan kegyelmesen viselkedsz velünk. Hordozod, elszenveded a mi hitetlenségeinket, elhordoztad Gedeonét is, sőt, tudjuk, hogy milyen győzelemre vitted ezt az embert. Eljuttattad a hitre, és olyan nagy vigasztalás ez nekünk, Uram, hogy nem csak Gedeont, engem is, mindegyikünket, akik meghódolunk előtted, Úr Jézus, tudom, hogy eljuttatsz bennünket a hit bizonyosságára, amikor már nem kell kételkedni, nem kell bizonytalankodni, amikor a teljes bizonyosságra jut a szív benned, ajándékozz meg így minket, Uram. Látod sok kételkedésünket, engedetlenségeinket, sok-sok kudarcunkat, bűnünket, bukásunkat. Bocsáss meg nekünk, Urunk, és újítsd meg a mi szívünket, velünk kötött szövetségedet, a mi Urunk Jézus Krisztus által, akinek nevébe még így imádkozunk együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.